Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra. Harmadik rész. Kedves hallgatók, egy sokrészes testnevelésről szóló, szemléletformáló adássorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven, sok oldalt megszólaltatva. A célom egyéni történeteken, tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül egy-kettő, netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta, nő és férfi egyaránt. Bárki bárhol kapcsolódik be az adássorozatba, ajánlom figyelmébe a legelső adást, ahol egyfajta összefoglalást adtam azokról a gondolatokról, véleményekről, amelyek kikristályosodtak az elmúlt másfél év során, az interjúk során, de szóról szóra nem kerülnek bele az adásokba. Innen indulunk, és következik ebben a részben. Fazekas Árpád, régóta Svédországban élő hallgatónk, akinek három gyermeke van, sportközpontú a család, és komoly rálátása van, hogy megy Svédországban a testnevelés oktatása, a mozgásra való nevelés. A skandináv modell. Hát akkor jöjjön minden, amit a tesiről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. És mielőtt belevágunk, még a figyelmetekbe ajánlom a Runner's World aktuális lapszámát, amiben van kütyütörténelem, interjú Lóki Tamásné Marikával, a 86 éves sprinterrel, Losonc Timi terepfutós és edzői sikerei, interjú Tóth Liliannával és Vosala Rozinával, milyen az ideális testösszetétel, hogyan teheted optimálissá, és végül egy nagy edzéselméleti kislexikon a tudatos fejlődésért. Keresd az újságárusoknál, és várd a következő számot. Svéd torna, svéd szekrény, vetődik a kapus svéd. Nem folytatom, inkább átadom a szót Fazekas Árpádnak. Ráadásul édesanyja, testnevelő tanár Magyarországon, szóval van honnan merítenie, van mit összehasonlítani. Mielőtt előítélnénk, vagy éppen borítékolnánk az összehasonlítás végeredményét, hallgassuk meg Árpádot, akinek ráadásul az egyik közeli szomszédja testnevelő tanár, és az interjú előtt kicsit beleásta magát a témában. Aztán az interjú után küldött nekem egy képet a híres svéd szekrényről, amit ma is használnak az iskolákban, egy nyomdafestéket nem tűrő kommenttel. Emlékszem, mikor dobantó nélkül ugrottuk át, a felső bőrözött szarjába úgy basztam bele a térdem, ahogy soha semmi másba. Szerencsére, ahogy fordultam át rajta, belekapaszkodtam a perembe, és betakart az egész bánatos lófasz úgy, ahogy van. Remélem, sörpadot csináltak az összesből. No hát akkor mi a helyzet Svédországban, mi a helyzet a svéd tornával, ahonnan egyébként a tornaterem is Magyarországon a nevét kapta, hiszen korábban ott svéd tornáztak az emberek, így ragadt rá ez a név, amit már nem lehet lemosni, nem hívjuk testnevelő teremnek. Az bizony tornaterem marad örökké.
Kérlek, hasonlítsd össze a svédországi testnevelés órákat, hiszen 3 gyermeked van. Nem tudom, ebből mennyi jár iskolába.
Egy, és ő sem nem olyan rég kezdte. Tehát elsős most, ami otthon, az másodikos, tehát kicsi, 8 éves.
És itthon járt testnevelés órára?
Nem. Mi 10-11 évét lakunk, úgyhogy nem.
Tehát akkor igazából az összehasonlítás alapja a te fiatalkorod és az ő svédországi fiatalkora.
Hát igen, ezt fogalmazhatunk így.
Oké, hát akkor halljuk.
Elég markáns eltérések lesznek.
Azt írtad, hogy...
Sokom az elején.
Azt mondtad, hogy kérdeztem, amikor egyeztettük a beszélgetést, hogy ugyanabban az időzónában vagyunk-e, és akkor mondtad, hogy igen, ugyanabban az időzónában vagyunk, de 15 évvel előrébb. Szerintem az van az akár 30-40 is, de...
Nem akartam ilyen túl fellengzős, meg nem tudom, én ezt már megkaptam egy pár helyről, hogy nem tisztelem a saját országomat, és nem tudom, és mert ebben semmi tiszteletlenség nincs, hanem egyszerűen csak úgy látom, hogy ahogy mennek a dolgok, nem csak a sport területén, hanem más területen is, abból rengeteget lehetne ellesni, és rengeteget lehetne tanulni. Tényleg tök jó dolgok mennek. Ehhez sajnos mást látok. A magyar sajtóban Svédországban egy folytában ilyen nagyon-nagyon megnevettető szokott lenni. Általában ilyen gender kérdésekről van beszélgetés, meg érdekes. Nagyon érdekes hozzá.
Egyébként most nagyon belevágtunk, de hogy ez a gender téma egy általános iskolai testnevelés órán uratkozik bárhogy. Ugye Magyarországon, vagy bárhol, ahol ez a klasszikus testnevelés óra rendszer van, vagy szeparálják a lányokat és a fiúkat, vagy együtt vannak, de ugye ez mindig egy intim dolog a testnevelés, tehát amikor megmutatja a tanár, hozzáér, fölrakja a bordásfalra, tehát hogy ez mindig egy ilyen vékony jég, hogy ott van bármilyen policy erre. Vagy...
Szerintem ez nagyon hasonló a magyarhoz, vagy amilyen az én időmben leginkább volt, mert nem érzek akkor óriási különbséget a kettő között. Ahogy mondtad, igen, ez egy intim, meg vékony jég, de egetrengető különbség szerintem itt ilyen szempontból nincs. Van ez a nagyon sok cikk jelent meg régebben Svédországról, hogy az öltözők, meg a WC-k azok úgy vannak, hogy van fiú, meg lány, meg aki eldönti. És ilyet mi még nem láttunk, ami nem jelenti azt, hogy nincs, de ez ugyanolyan, mint amikor egyszer hírében megjelent az, hogy Svédországban bevezetik azt hiszem 4 napos munkahetet, és hogy már be is vezették, és hogy ő Tokió működik. Csak ez egy ilyen 300 fős kisvárosba vezették be, az önkormányzatnál egy osztályon teszt jelleggel.
De ha jól működik, miért nem vezetik be mindenhol?
Igen. Nem tudom. Tudom, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.
Na jó, na, figyelj!
Kérdés az volt, hogy a hozzáállás, követelményszint, bánásmód és elvárás, illetve cél és osztályozások, hogy ezek szerint hogy alakult a svéd tesi hozzáállás. Egy kicsit, vagy egy 2-3 percemre szerintem baromi érdekes, egy na. Ilyen nem játtekintést tolnék. Statisztikák, rengeteg statisztika van, a svédek marha jó statisztikában, tényleg mindenről gyűjtnek adatot. A statisztikák alapján egy átlagos svédnek 2,5 hobbija, sporttal kapcsolatos hobbija van, ami meglehetősen magas szám az európai és világviszonylatban is, és a legutolsó statisztika szerint, ami tök érdekes dolog volt, mert azt mondták, hogy 95%-a nagyon pozitívan gondol az e fajta elfoglaltságok felé. Ez megint egy baromi magas szám. És amiért mondtam, hogy történelmi áttekintés szempontjából, onnan kezdve, hogy a 30-as években próbálták felmérni azt, hogy a sportnak, az átlag ember mozgásának milyen testre és lélekre gyakorolt hatása van. És
30-as években? Már a 30-as években?
Igen. És az 1930-as évek közepén készítettek például egy ilyen, úgy lehetne mondani, mint egy ilyen sportvásárt, ahol bemutatták a különféle sportágakat, és ezeket a sportágakat ki is lehetett próbálni. Ez egy ilyen 250 ezer embert vonzott ez a kiállítás. Tehát egy óriási számról beszélünk, és akkoriban a politikusok felismerték azt, hogy azok az emberek, akik sportolnak, mozognak, mégpedig olyan kötelékben, hogy ezt tehát struktúráltan megfelelő sűrűséggel tényleg a hétköznapok részévé teszik, azok az emberek jobban teljesítenek a munkahelyükön is. Tehát abból indultak ki, hogy nekünk, mint politikusoknak időt és energiát kell áldozni arra, hogy az emberek minél többet sportolhassanak. Mert az az ember, aki tényleg mozog, annak az agyi kapacitása is egy sokkal magasabb fokon fog üzemelni, az amikor visszamegy dolgozni, az egyszerűen jobb lesz a teljesítő képessége. Ekkor döntötték el azt, hogy két szabadságot kötelező mindenkinek adni, bármilyen munkakörben dolgoznak. Ez nem tűnik annyira triviálisnak egyébként, akkoriban legalábbis nem volt az, hogy két hét fizetett szabadságod legyen, amit a mai időkben egyébként 5 hétre vittek fel, bizonyos körökben alapból 6 hét, és ami nagyon érdekes hozzá, hogy bármilyen munkaköröd van, 4 hét szabadságot, 4 hét folyamatos, 4 egymást követő 7 hetet például kivehetsz szabadságnak, anélkül, hogy a főnöködnek bármi hozzászólása lehetne.
Várjál, nagyon előre szaladtál. Én egyáltalán nem dolgozom a versenyszférában, sőt, soha nem volt ilyen 8-tól 4-i munkahelyem. Nem tudom, tehát amikor elmegy az ember szabadságra, azt fizetik általában?
Igen.
Jó, bocsáss meg a tudatlanságomat, illetve hallgatok és elnézést, hogy egyáltalán nem vagyok kapcsolatban a realitással. Tehát akkor igazából itt annyiról van szó, hogy Svédországban sokkal többet fizetnek, ugye? Sokkal hosszabb ideig.
Pontosan, és ez a 4 ez egymást követő hét az, amit általában nem engedhet meg, én Magyarországon még dolgoztam, nem engedhettem meg magamnak, hogy 4 hétre eltűnjek. És ez Svédországban alapjog. Ami még érdekesebb ennél egyébként, az az, hogy míg te a szabadságodon vagy, tehát kiveszed a szabadságodat, addig te nem a fizetésedet kapod meg, hanem a fizetésednek a 110-valahány százalékát, tehát több pénzt kapsz a szabadságod alatt, mint amúgy a keresetet. Ezt azzal magyarázzák, hogy amikor szabadságon van az ember, akkor többet költ, utazik, nem a Covid idők alatt sajnos, de akkor is extra dolgokat végez, és ezzel magasabb fizetést kapnak, ez egy egyszerű adójóváírás formájában csinálják. Viszont, hogyha úgy döntesz, hogy nem veszed ki a szabadságodat, és mondjuk évvégén azt szeretnéd, hogy ezt neked kifizessék, akkor arra egy közel 50%-os büntető adót tesznek. Tehát ezzel is abba az irányba próbálnak téged lökni, vagy terelni, hogy minél több szabadságot vegyél ki, minél jobban kipihent, és minél jobban teljesítő ember legyél a munkahelyeden.
Tehát akkor itt ilyen nincs, hogy ilyen workaholic, tehát a munkamániások ne Svédországba menjenek.
Szerintem vannak itt is, tehát én is meglehetősen sokat dolgozok, multinál dolgozom, mondanám, hogy alapvető követelmény a nem kevés dolgozás, de le tudok állni. Tehát van lehetőségem arra, hogy én tényleg teljesen kikapcsolódjak.
És ugye ez tényleg úgy van, hogy és Svédországról hallottam, hogy meg Norvégia, szóval ezek a skandináv országok, hogy bármi van 5-kor, ő egyszerűen feláll. És aki ott marad tovább, azt hülyének nézik.
Ez nem igaz. Én azt mondom, hogy 4-kor.
Jó, oké. Okay.
Meglehetősen markánsan elkülönülnek egyébként ilyen szempontból egy munkahelyen az, hogy kik a svédek, a svédek is, kik azok, akik egyébként ebbe a kultúrába integrálódtak, és azt lehet látni, vagy hallani, hogy egyre kevesebb a svéd szó fél öt után.
Jó, igazából a legnyomasztóbb ebben, ami egyébként tök felemmel, amit mondasz, de a legnyomasztóbb az, hogy sötétbe mész be dolgozni, és sötétbe távozol a munkából.
Ez télen valóban így van. Viszont nyáron még pontosan az ellenkezője van. Tehát ugye ott meg majdnem nem megy le a nap. Tehát az meg egy fantasztikus élmény.
Tényleg, igen. Na de várjál.
Hát is.
Tehát akkor visszatérve oda, hogy bátorítják azt, sőt, támogatják azt, hogy te vedd ki a szabadságodat, ezt felemelt összeggel honorálják, azt nem honorálják, hogyha nem veszed ki, pontosabban ugye...
Sőt, büntetik hát lényegében.
Fizetni, igen, de ez hogy jön az egész testnevelés témához? Úgy jön, hogy a tudatosság, úgy jön, hogy fontos az, hogy mondjuk ők rekreálódjanak, ezt már az iskolából pontosan. Hozzák magukkal?
Pontosan. Tehát ez a legfőbb cél, és ezért is indítottam ezt a beszélgetést egyébként ilyen messziről, hogy a 30-as években már felismerték ezt az összefüggést a sport és a teljesítmény relációjában. Azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy Európa alapvetően sajnos lustul talán, kevesebbet sportolnak az átlagosan az emberek, illetve egy meglehetősen nagy fölösleg keletkezik általában az embereken. Emiatt az utóbbi időben, 2019-ben felemelték például az iskolai testnevelés óráknak a számát, mégpedig elég drasztikusan.
Tényleg? Mennyire? Mennyiről mennyire?
Ez úgy működik, én az általános iskolás rendszert néztem meg, ez a low study-et, az, ami a nulladik osztálytól a harmadik osztályig van, tehát 4 évet ölel fel, itt egy éves szinten 140 tesi órájuk van a gyerekeknek, ami 3,5 óra per hétre jön ki.
Az nem olyan sok, mert a Magyarországon van a mindennapos testnevelés, ugye?
Igen. A 4. és 6. osztály között ezt felemelték 180 órára, ez 4,5 óra per hét, ez 20 órával több, mint ami előtte volt, és az egyre magasabb korosztály, tehát a 7-től 9. korosztályt emelték meg brutálisan 80 órával, ez pedig így már 280 órára jön ki, ami több is, mint a egy tesi óra per nap.
Mi ebből a klasszikus tesi? Ugye Magyarországon van egy ilyen elterjedt szó, ami az egésznek az alapja, eleve ugye a 20-as, 30-as évekből eredeztetődik, ha ez magyarul volt ez a mondat, a svéd torna. Innen jön a svéd szekrény, stb. Tehát, hogy nagyon sokat vettünk át Svédországból, módszereket, eszközöket. Ez még mindig megvan, vagyok már ezt teljesen meghaladták?
Ez még mindig megvan, például a svéd pad, talán annak hívják ezt az ilyen 4-5 méter hosszú, vékony
pad. Amin ültünk a tesi órán?
Igen, az.
Én nem hallottam ezt a kifejezést, de hogy ez a svéd pad?
Ezt én hallottam svéd padnak, ez azt tudom, hogy ezt a mai napig használják, mind a két oldalát megfordítva is, tehát nem csak ülni rajta, hanem mindenféle mozgáskoordinációt elősegítő feladatot csinálnak rajta, ezt a lányom is ugyanúgy tesi órán, illetve az edzéseken, amilyen sportedzésekre ő jár, ez jelen van.
Nem emlékszem, hogy gyakorlatoztuk volna ezen, csak hogy mindig úgy ültünk, ott gubbasztottunk. Talán az, hogy így oda támasztottuk, nem tudom, a bordásfalhoz.
Fel lehetett futni rajta, az egészen biztos. Én, amit tudom, hogy gyerekként csináltam, ez a két kézzel megtámaszkodsz, és balról-jobbról ugrod át, és így mész végig ezen a 4-5 méter hosszú padon. Nincs meg?
Ja,
igen, végül is egy ilyen nyusziugrás.
Aha, ja, értem, tudom. Megvan a gyakorlat, de hogy ez ilyen szignifikánsan ezt csináltuk volna, az nincs meg, de az eszköz megvan, és az is megvan, hogy a végén voltak ezek a gumók.
Igen.
Jó. Tehát van ez a svéd pad, igen.
Ez a továbbiakban is megvan itt Svédországban, és hát legalábbis ugyanúgy használják, mint gyerekkorunkban. Ezt nem haladta meg a tudomány. Amiben más, hogy más szemlélettel áll a testnevelés ez, amennyire én érzem, meg amennyire nekem rálátásom erre van, ezt testnevelés és egészség tudománynak hívják svédül. Idrott, az a testnevelés, és helsza, tehát a health az angol egészség szóból ered, és bevezettek olyan órákat is, amikor nem mozognak, hanem lexikális tudást próbálnak átvenni, illetve ennek a mozgáskultúrának a tudományos hátterét, nem gyerekkorban, de ugye beszélnek például a pulzusról, illetve a mozgással kapcsolatos összefüggésekről, illetve természetesen az étrendről.
Tehát van elméleti testnevelés?
Így van, igen.
De már elsőben is?
Nem, elsőben még nincs, azt hiszem, hogy ebben nem vagyok egészen biztos, de ez talán felső osztályban, de már az általános iskola szintjén megjelenik.
Te is, hogy hívják oda a svédek a testnevelést?
Idrott. Idrott och hälsa. Az idrott az testnevelést jelent lényegében, a hälsa pedig ugye egészséget. Új hozzáállás az elméleti oktatás, és fogalmazunk úgy, hogy gyerekcipőbe jár, és nem a legpozitívabbak a visszajelzések gyerek oldalról egyelőre még. Természetesen ők inkább mozogni szeretnének.
Egyébként ennek tök szimpatikus neve van. Tök, hogy belevették ezt, hogy egészség.
Én is úgy gondolom, mert ez a kettő ennek leginkább kéz a kézben kellene járnia. Ez mondjuk az egészséges, ugye az egészséges hozzátartozik alapvetően az egészséges táplálkozás is, ami itt a svédeknél egy egészen magas szinten van. Érzésem szerint ugye a halfogyasztás sokkal magasabb, mint szinte bárhol Európában. A vegánságnak, a vegánoknak az arányára nincsen statisztikám, de az is egy kiugróan magas. Rengeteg étteremben, hogyha jár az ember, akkor javarészt tényleg salátákkal találkozol, és az ember baromi egyszerűen hozzászokik ehhez, és egy idő után ő is ezt kívánja.
A lányoddal szoktál erről beszélni? Bocs, lányod vagy fiad?
Lányom, három lányom van.
Ő mit mesél az órákról?
Ami nagyon fontos nekik, főleg ebben a korban, az, hogy megszeressék a sportot. Semmilyen fajta nyomást, elvárást, mérést, ilyeneket nem alkalmaznak. Például, hogyha tegyük fel azt, fociznak, akkor természetesen mondjuk számolják, hogy hány gólt rúgtak, de nem fogják összesíteni a végén. Tehát nem lesz jelentősége. Nem ezt akarják elérni, és ez egy felülről jövő hozzáállás egyébként, tehát ezt egy minisztériumi szintről tolják, hogy ne roppantsa meg a gyerekeket, semmilyen fajta nyomás, semmilyen teher ne legyen rajtuk, Mert nem ez a fontos. Ebben a korban, ebben az alacsonyabb korban az a lényeg, hogy megszeressék különböző aktivitásokat, különböző sportágokat, és amennyiben csak lehet, minél többet próbáljanak ki.
Mennyi minden? Mondd a skálát, hogy honnan, hova terjed.
Erről olvastam kicsit, mert például az én lányom is jár síelni, focira, tájfutás, tehát ez már úszni, és akkor még vannak futóedzései, amikor nem síelhet. És ő 7 éves most, nem sokára 8.
És ezekre viszik, vagy magától megy, vagy kérik, hogy menjen?
Szülői nyomás nem, igazság szerint szerintem itt simán normakövetésről van szó. Volt olyan, hogy például 2 vagy 3 évvel ezelőtt futóversenyre mentem, 3 éve, akkor a lányom ugye még csak 5 éves volt, Stockholm maraton, aminek volt mini maraton része is. Egy 1,2 kilométeres futóverseny, aminek a befutója egyébként az olimpiai stadionban van, tehát egy ilyen fantasztikus millió. Az 1,2 kilométeren frissítőpont volt a gyerekeknek 400-500 méter után. Zseniális egyébként. Nem tudom megmondani, hogy mennyien voltak ott, mennyien vettek részt ezen a gyerekfutáson. Ránézésre rengetegen. Másnap, amikor bement az óvodába, az óvodai csoportjában 14-en vannak, és 2 gyerek viselt Stockholm mini maratonos pólót.
Tehát, hogy arányaiban mondjuk minden 7. óvodás elment, ezzel azt akarod mondani?
De az szerintem nagyon durva lenne ezt állítani, de hogy meglepően sokan. Tehát ezek a tömegsportok, és erről olvastam egyébként statisztikákat, a 6 és 80 közötti svédeknek a harmada, ez 3,2 millió ember, tagja például sportklubnak.
6 évestől 80 éves korig a harmada.
Az átlag, igen. 3,2 millió ember. 6 és 12 éves kor között 75%-a a gyerekeknek tagja sportklubnak. 75.
Mit kínál egy sportklubot?
Alapvetően megfogalmaztad az egyik prioritását, ez az összetartozást. Erről küldtem is neked egy e-mailt, nem tudom, az volt-e lehetőség.
Láttam, igen, de mondd el a műsorban, tehát, hogy küldtél nekem egy pólót, amit a gyermeked viselt.
Ez az ő sí klubjuknak a meze, amin a hashtageken 4 szó van feltüntetve. Ez a boldogság, a büszkeség, biztonság és az összetartozás. És ez szerintem elég jól leírja azt, hogy mik az elsődleges prioritások, mik a legfontosabbak. Érdekes, hogy nincs benne a verseny, nincs benne a győzelem, nincs benne az, hogy lenyomunk mindenkit, hanem pont az, hogy, hogy egyfajta biztonságot teremtsen neked az a sportolói lét, amiben vagy, boldogságot természetesen, mert így tudsz kiteljesedni, így tudsz egy értékes felnőtt emberré válni, meg legyen az összetartozás lehetősége, a csapatként gondolkozzál még akkor is, hogyha ilyen individuális sportról van szó, mint a síelés. De itt például ki lehet tekinteni arra, hogy a lányom ő focizni is jár, a svéd női foci az egy meglehetősen magas nívón van világszinten. Egyáltalán nincsenek különbségek egyébként a minőségében. Tök élvezet nézni egy svéd női foci csapatot. Tehát nem, egyáltalán nem érzed azt, hogy bármi módon le lennének maradva kvalitásban, tudásban, gyorsaságban a férfiaktól. És amit szerettem volna mondani ezzel, a gyerekeknél például a foci meccsek végén a két csapat mindig egymással szembe feláll, átkarolják egymást, és egy-egy ember beszédet mond, amiben általában megköszönik a játékot, és kiemelnek egy-két-három fontos dolgot a mérkőzésről. És ezt már egy 6 éves gyerektől is elvárják, és bíztatják, hogy mondjon valami kedveset és bíztatót a másik csapatnak is. Illetve a szülők, akik ott, ők ugyan szurkolhatnak, viszont alapvető elvárás feléjük, hogy ne csak a gyermeküknek szurkoljon, hanem az ellenfél gyermekének is, és azt is, azokat is ugyanúgy tapsolják meg.
De figyelj, ezek tök jó dolgok, de mennyire jön ez természetesen nekik? Tehát ez egy tanult folyamat? Tehát már beépül, és tudják, hogy oda kell menni, őszintén jön, vagy pedig egy ilyen gépies gesztus?
Egyáltalán nem látom gépiesnek. Természetesen ugye ez nem ösztönből jön, mindenki örül a sikernek. Szerintem nagyon sokan ugye pontosan ezért csinálják, ezért versenyeznek, ezért sportolnak, mert ők szeretnének lenni a leggyorsabbak, a legtávolabb ugrók, a legek. Viszont hogyha már egy ilyen fiatal korban ezekbe az apró gyerkőcökbe sikerül belenevelni azt, hogy örülni kell a másik sikerének, hogy tisztelni kell a másikat, hogy ugyanúgy támogatni kell, az szerintem baromi jóra vezet a végén. Én ennek csak pozitív hozadékát látom. És például az, amit említettem előtte, hogy megpróbálják a fiatal gyerekek között, azt hiszem 12 éves korig nem nagyon számolják azt, hogy ki lett a győztes, nem tartják annyira számon, hogy ez egy futásnál érdekes, lehet, hogy ki lett a leggyorsabb. De attól függetlenül mégis megmarad bennük a szellem afelé, hogy nyerjenek. Tehát ez nem megöli a versengést, hanem kiegészíti.
És figyelj, hol vált át ez a dolog verseny? Hol komolyodik meg? És erre nem tudom, van-e tapasztalat, de hogy viszik át a gyerekeket? Van-e egy ilyen transition period, tehát egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul, már nem akarok.
Átmeneti időszak.
Igen, vagy ilyen átfolyatás, vagy ilyen átvezetés, igen. Vagy pedig akik amúgy is szeretnének sportolni komolyabban, azok ezt értik.
Mind a kettő, azt mondanám, de megint nem vagyok expert ilyen szempontból, illetve nem akkorák még a gyerekeim, hogy ezt meg tudja mondani. Az egészen biztos, hogy a 12 éves kortól viszont erősebben tartják számon a győzelmeket, és ott a versengésre már nagyobb hangsúlyt fektetnek, mert azt gondolják, hogy akkorra már fejlődtek a gyerekek annyira, hogy hozzáállásukban ezt a győzelmet, illetve a vereséget is jól el tudják viselni. Ugye, hogyha valaki például mindig ahhoz lenne hozzászokva, hogy ő a leggyorsabb, ő a legügyesebb, akkor egy bizonyos idő után ugye elveszti a motivációját is, szerintem.
Eddig csak pozitívumokra számoltál be. Nyilvánvalóan meg fogom kérdezni, tudod, ilyen ördögügyvédje módjára, hogy bármilyen negatívumot tapasztaltál? Tehát az, hogy mondjuk túlvédőek, vagy over-encouraging, tehát ez a túlbátorítása valaminek, ami mondjuk szar, és meg kéne mondani, hogy gyenge, gyakorolt ki, bármi olyan, ami mondjuk neked a a magyar, vagy itt a közép-kelet-európai módszerben, rendszerben jobban tetszett, vagy hatásosabbnak gondoltad?
Lassan 11 éve élek itt ebben az országban, és hát nekem is volt egy ilyen periódusom, amikor hozzászoktam ahhoz a mentalitáshoz, hogy ha valami nem jó, azt én soha nem hallottam itt, hogy az nem jó. Sokkal diplomatikusabbak, sokkal jobban körülírják a dolgokat, ez valóban jellemző a svédekre, de mindig egy nagyon pozitív irányból közelítik meg ezt. Például soha nem hallom azt, hogy nem, ez nem jó, ez szar, ez, de csináld. Hanem megkérdezik, hogy szerinted lehetne ezt jobban csinálni? Szerinted ez a legjobb megoldás arra, hogy pont.
De ezt kitől kérdezik meg, a gyerekektől?
A gyerekektől is, és felnőttektől is természetesen más.
De ez valami bizonytalanság a tanár részéről?
Nem, a tanár nagyon-nagyon jól tudja, tehát ugyanannyira tisztán látja a dolgokat, a teljesítménybeli különbségeket, mint akár te vagy én. Csak a megfogalmazásában nem lesz annyira elutasító, elkedvetlenítő és lelombozó. Van egy itt született magyar barátom, aki mindig azt mondta, hogy itt a legjobb sportolni, itt a legjobb ellenni, because in Sweden everyone is a winner. Mindenki győztes, mert mindenki kap érmet egy foci meccs után például, tehát a 15. helyen végzett csapat is kap érmet gyerekként, amivel megint pont azt próbálják erősíteni, hogy minél jobban szeresd ezt a sportot, minél jobban élvezd, és minél tovább maradj benne, és minél tovább maradj aktív ebben a sportban. Szoktam beszélni elég sűrűn edzőkkel. Ez, amit mondtam, ez a baromi magas szám, hogy 3,2 millió aktív sportklub tag van a 6 és 80 közötti korosztályban, és amit mondtam, hogy 6 és 12 között a gyerekek a 75%-a. Itt az edzők tényleg mindig arra hívják fel a figyelmet, hogy 7, 8, 9, 10, 11 éves korban senki nincs annyival sokkal jobb teljesítményben, mint a másik. Valaki mindig nyerni fog, valaki pedig mindig a legutolsóként ér célba, de itt nem ez a lényeg. És pont ez az, amit mondjuk, hogy 12 éves korig nem nagyon tartják számon ezeket az eredményeket, hogy boldogságot találjon a sportban, hogy ne a negatív oldalát lássa, hogy úristen, megint vesztettem, mert hogyha a 10-en elindultak egy versenyen, azért abból egy fog nyerni. Akármilyen versenyről van szó, akármilyen sportágról van szó, és 9 fog veszíteni. Itt pedig azt próbálják elérni, hogy az a 10, aki elindult, az mind nyertes, mert sportolt, mert aktív maradt, és ezzel ő hosszú távon csak nyerni tud. Ez hozzáállás, és merőben másabb hozzáállás, mint a régi poroszos hozzáállásunk.
Abszolút. A testnevelés mellett van szükség arra, hogy mondjuk a gyerek sportklubba járjon? Vagy ott megkap mindent?
Alapvetően nem lenne rá szükség, nagyon magas szintű a hozzáférés az úszodákhoz, tehát testnevelés órán tudtok ugyanúgy menni úszni. Baromi érdekes egyébként még hozzátenni, ez is fiatalabb korban kezdődik, már óvodában. Például az én középső lányom, ő 4 éves, nem sokára 5, és ő egy űrokszkűr óvodába járt, ami azt jelenti, hogy minden körülmények között kint vannak. Ha mínusz 20 fok van, és havazik, ők akkor is egész nap kint vannak. Enni sem mennek be, semmi.
Kemény bazzeg. Jézusom. Várjál, és mit jelent az, amit mondtál, az iroxkül? Ez mit jelent?
Az azt jelenti, hogy in all weather conditions, tehát hogy minden időjárási körülmények között.
De te itt direkt ilyenbe irattad? Tehát kíváncsi voltál, hogy bírja a gyűrődést?
Ez egy elég megszokott. Nem tudom megmondani, hogy hány iskolából, vagy hány óvodából mennyi ilyen, de nagyon magas arányú. Csak itt a környékemen tudok több ilyen óvodát.
Én azt hallottam, hogy ilyen bölcsödében van az, hogy tök mindegy, hogy mi van, kirakják aludni a gyerekeket mínusz 20 fokba is, bebugyolálva. De ilyen óvodáról nem hallottam, de végülis logikus, hogy van ilyen. Akkor étlen szomjan a gyerekek kint nyomják sötétbe, hóban, mint valami ilyen túlélő filmben?
Pontosan, és baromira élvezik. Van egy svéd mondás, hogy nincsen rossz idő, csak rosszul megválasztott ruha.
De van ilyen a futásban is, hogy nincs alulöltözött, hogy is van? Nincs rossz idő, csak alulöltözött futó, aztán ez a...
Igen. Igen, ez nagyon hasonlít hozzá. Tehát ők télen, nyáron, a nagy melegben, a legnagyobb hidegben is kint vannak, és ami óriási hozadéka például ennek, kettőt látok, például erdőbe járnak egyfolytában. Olyan helyekről ugrálnak le, hogy egészen biztos egy otthoni óvónéni azt mondaná, hogy úristen, ezt el kell zárni, ide gyerekek nem lehetnek, ez annyira balesetveszélyes, hogy csak na. Ők pedig ott ugrálnak, és sétálnak, és mindemellett, ami a legjobb, tanulnak az élő világról, a természetről, és próbálják befűzni őket, hogy minél közelebb kerüljenek a természethez. Uh-huh. Ami meglehetősen magas hatásokkal működik. A kislányom, amelyik nap jöttünk haza, és mondta nekem, hogy ez milyen madár, és hogy ez hím. Én nem tudtam, hogy az milyen madár, sem hogy hím vagy nőstény. És mondom, 4 éves. Már itt elkezdődik, ez szorosan összefügg egyébként későbbiekben a sport szeretetével is, hogy ugye aki kint van a természetben, az valamilyen aktivitást végül el fog kezdeni. Meg itt azért el kell ütni az időt télen, a nagy sötétben is hidegben. Augusztusban kezdődnek az óvodák, egy picit hamarabb, mint Magyarországon. Azt hiszem, hogy január végén volt a kislányom csoportjából az első betegség, aki első gyerek, aki hiányzott abban a tanévben.
Egyenes összefüggés látta között, hogy mozognak, meg sokat vannak kint zord körülmények között, és hogy egészség.
Pontosan. Én csak erre tudom egyébként fogni. Otthoni rokonoktól mindig hallom, hogy folyik az orra, lázas, ez van, az van, és hogy egy ilyen 60-70%-os kihasználtsággal működnek az óvodák emiatt, mert valaki mindig beteg. Na, itt ilyen nincs. Ugye például egy kór nem nagyon tud terjedni úgy, hogyha egyfolytában az óvodának az udvarán vagy.
Még a tesire visszatérve, akkor mondtad, hogy van elméleti óra, van gyakorlati óra. Mi az, ami teljesen hasonló, mint a magyar rendszer? A testnevelő tanár hozzáállása, lelkes, motivált, kiégett, bedobom a labdát, vagy egyszerűen, mivel annyira jól megfizetik a pedagógusokat, hogy élete és egy halála, hogy a gyerekeket mozgásra szoktassa.
Az utóbbira tudnám azt mondani, hogy sokkal közelebb áll a valósághoz az én meglátásom szerint, mégpedig azért, mert ezek a tanárokat, akiket én látod a szemükben, hogy csillog, hogy akarják, szeretik ezt a munkát. Kiindulva abból, ahonnan elkezdtük ezt a beszélgetést, mivel van egy anyagi megbecsültségük, van lehetőségük ugye a rekreációra, a feltöltődésre, ki tudják magukat pihenni, illetve ők maguk is aktívak, valahogy a hozzáállásuk is átsugárzik a gyerekekre. És ez szerintem egy ilyen pozitív értelemben vett ördögi kört indít be. Ezt nem tudom, hogy lehetne jobban megfogalmazni, mert ez nem egy ördögi kör, hanem egy...
Motiváló kör?
Fogalmazhatunk így, igen. Ez átragad. Ugye, hogyha valamit szenvedéllyel csinál az ember, az átragad, és főleg a gyerekekre, akik baromira normakövetőek.
Ez jó dolog, hogy normakövetők a gyerekek?
Amennyiben a normák jók, igen. Például az én lányom, vagy az én lányaim viccelődni szoktak velem, hogy apa, ez már a 101. futócipőd, amit veszel. De ha elmegyünk egy boltba, nem balerina cipőt fog választani, hanem és csak egy jó kis futócipő van ott. Én is olyat szeretnék, mint apának van. Uh-huh. És ilyen szempontból szerintem igen. Például egyfolytában járnak, viszem őket futni magammal, amennyire csak lehet. Én most ezt nem említettem az elején, pappa Lidig vagyok, ami azt jelenti, hogy apa gyesen vagyok. Ez egy fél éves fizetett szabadságot jelent, és én vagyok most otthon a legkisebb lányommal, aki 14 hónapos. Teljesen normális az a pillanatkép, hogy úgy érkezek meg az óvodába leadni a középső lányomat, hogy én full futóruhában vagyok, egy futós babakocsival, leadom a középsőt, és aztán elmegyek futni a kicsivel, az erdőben zórajzunk egyet, aztán én futok tovább haza, és akkor utána pedig játszunk. Tehát ezen senki nem akad fenn, ez egy teljesen hétköznapi képe a svéd átlag mindennapoknak. Ilyen szempontból a norma követés, hogyha ez a norma pozitív, szerintem nagyon hasznos. Itt még egy érdekesség, a sportnak a dotálása munka szintjén, például minden évben maximum 5000 korona elejéig, ez egy olyan 170 ezer forint környéke lehet, sport támogatást kaphatsz a cégettől. Ez egy adójóváírás, tehát te ezt egy az egybe megkapod. Hogyha úgy döntesz, hogy nem használod ki, akkor nincs semmi belőle, egyszerűen nem járhatok hozzá. És ezt például el lehet költeni, szabályozva van, hogy milyen dolgokra. Én például általában futóverseny belépőket veszek belőle.
Akkor ez olyan, mint a szép kártya, nem? Itt Magyarországon kb.
Igen, igen.
Sportnevezéseket intézhetsz, bár mondjuk futócipőt nem tudom, hogy vehetsz belőle.
Ember. Nem, azt így sem, viszont olyan tök jó dolgokra el lehet, hogy például tök jó dolog már akinek, nem tudom, hogyha például a Strava-t szeretnéd használni, vagy egy ilyen applikációt, ami coachként működik neked, például arra is előheted.
Nagyon érdekes.
Vehetsz belőle síbérletet, ez elég úgy golfozhat. Legtöbben általában egy úszoda belépőre lövik el, illetve konditeremnek a bérletére. Nem láttam még pocakos tesi tanárt. Ezt el tudom mondani. Magyarországon sajnos nagyon sok olyan testnevelés tanárral találkoztam, akinek a sport csak egy ilyen nagyon mellékes dolog volt, kellett egy másik dolgot még tanítania, és akkor megkapta a testnevelést, de nem volt meg hozzá sem a kvalitása, illetve semmilyen motivációja. Itt azt látom, hogy azok az eleve nagyon sportos emberek tanítanak, akik még mellettük a szabad idejében is nagyon keményen sportolnak. Ez, hogy ez így van-e még mindig, azt nem tudom, ez az én gyerekkori példám. Ami még nagy különbség, hogy a tárgyi feltételei ugye a sportolásnak sokkal jobban elérhetőek talán itt. Értem ez alatt, hogy nagyon jó minőségű pályák vannak, nagyon nagy számban, legyen szó bármilyen sportról, nagyon jól felszerelt tesi tornatermek vannak. Csak itt tőlünk pár száz méterre van 8-10 futballpálya, atletika pálya, súlydobó, gerelyhajító, szinte bármi. Tehát, hogyha ha van valami fajta indítatásod kipróbálni egyfajta sportágot, nem lesz olyan jellegű akadály, hogy azt te ne tud hol csinálni.
Te hogy élted meg a tesit gyerekkorodban?
Én kézilabdáztam egy 15-18 évet, én nagyon-nagyon szerettem, és mindig sokat ugrándoztam, és nagy mozgásigényű gyermek voltam. Én a hajdúságból származom, vidékről, az, hogy a Grundon focizol, és nem egy lakótelepen vagy, mert mifelé nincs lakótelep, ez alap volt. Baromi pozitív élményeim vannak ebből az időből. Mindenhova biciklivel ment az ember, egyfolytában mozgásban volt, és ugye még nem voltak ezek a kütyük, meg ilyenek, valahogy sokkal jobban kattant rá az ember különböző sportokra, mint talán manapság. Nem aprózódik el úgy a figyelme.
Te pesti voltál vagy vidéki?
Vidéki voltam, illetve Pesten is éltem. Ilyen hibrid megoldásban részesültem, de alapvetően a gyermekkoromat azt vidéken, a hajdúságban töltöttem.
Én is biciklisztem gyerekom, de az, hogy mindenhova biciklivel jártunk volna, azt nem mondanám. Azik ez vagy Pesten történt, vagy Budapest. Vagy
nem, ez vidéken volt. Én nem tudtam olyan helyet, ahova nem biciklivel mentem volna a városban.
A kevesek közé tartozol, akinek pozitív a visszatekintése a tesi órákra.
Baromi jó tesi tanárom volt, ő volt a kézilabda edzőm a későbbiekben, és szerette a sportot, szakképzett is volt, kifejezetten pozitív emlékek vannak. Tehát akikkel beszélgettél, az javarész nem jó visszaemlékezésekkel rendelkezik?
Leginkább ilyen rettegés és különböző traumák, amik beégtek. Viszonylag jól alátámasztott érvekkel magyaráztam meg, tehát nem finnyáskodásból. Nyilván egyébként lehetne találni még olyat, akinek a tesi bejött. Egyébként én is valahol ez vagyok. Én az egész életemben úgy tanultam, hogy ami érdekelt, azt örömmel motiváltan csináltam, amit meg nem szerettem, azt meg elvégeztem kettes szinten. Tehát a tesibe is nyilván volt, hogy nem tudom, én nem tartottam számottevőnek az életem, a később életemben azt, hogy tudjak svéd szekrényt ugrani, nem, vagy nem tudom, zsugorfejálni, de valamilyen színvonalon megcsináltam, és akkor kaptam rá valamit, tudtam, hogy ha fontos lesz egyszer az életem, akkor is kidolgozom, egyébként meg nem érdekel, de azt szerettem, akkor lehetett focizni, vagy kosarazni, vagy kidobosozni, vagy ilyesmit. Tehát igazából én volt, hogy bementem nulladik órára a testnevelés óra előtt a srácokkal focizni. Tehát az volt az első óra, és akkor mi bementünk nulladikra, elkértük a kulcsot, hogy a pályára kimentünk, és fociztunk. Bennem jó élményként marad meg az, hogy megyünk az öltözőbe, és átvedlünk tesi cuccba. Amit nehéz találni sokkal, és hát ilyet nem is találok nyilván, az olyan testnevelő tanár, aki azt mondja, hogy igen, hát én egy nagyon szar tanár vagyok, teljesen demotivált, kiégett, mondjuk elhízott, szarok én erre az izére, megélhetésből lettem tesi tanár, és egy csomó traumát okozok a diákjaimnak. Tehát ilyet nyilván nem tudok találni, de ha hirdetést adni föl, akkor sem, szerintem. Tehát nem. Hallomásból lehet.
Igen, de szerintem mindenki találkozott ezzel a tesi tanárral, vagy ezzel a típussal. Nálunk azt fejelték még meg, amikor a tesi tanár kirúgott egy focilabdát, hogy focizzatok, és szertárban pedig hallottad a sör sziszenését, ahogy bontotta, tehát ilyet is láttam. Teszem hozzá, nem él már, nem is véletlen.
Volt olyan, hogy például én vettem, vagy kaptam, nem is tudom, azt az ugró lécet, amit ki kell peccinteni az ujjaddal, és akkor az a súlypont emelkedésedet vizsgálja.
Tehát, igen.
Be van így lécenként, nem tudom, centízve, és akkor ahol megpöccinted, az a legmagasabb pozíció. Vannak ezek a klasszik cuccok, annyi nyomasztás nekem is volt annak idején, hogy tehát már akkor is porosnak éreztem ezeket a cuccokat, amikkel dolgoztunk, hát még ma, tehát egy medicilabda kinézete, egy zsámoly.
Az a barna, igen.
Igen, tehát hogy ezek ilyen barátságtalan, idegen, rideg cuccok, ezek nyilván kelthetnek az emberben feszültséget.
Egy gyűrű nem való mindenkinek, tehát, de mégis valahogy mindenkinek meg akarjuk tanítani. Integrál számítás sem tanítunk mindenkinek, pedig fontos a matematika. Tehát itt egy ilyen klasszifikálást valahogy én talán jobban bevezettem volna akkoriban. Tehát ugye voltak olyan gyerekek, akik a fizikai adottságainál fogva túlsúlyos, meglehetősen túlsúlyos, nem, az nem fog menni.
Akkor arról mesél, hogy túlsúlyos gyerek van az iskolákban, látsz kövér gyereket?
Nagyon nem jellemző. Az utcakép az nem ezt sugallja. Természetesen itt is vannak túlsúlyos gyerekek. Azt lehet mondani, anélkül, hogy bármifajta negatív megjegyzést tennék bármilyen nációról is, hogy általában nem, ezek a gyereknek nem szőkék és nem kék szemük van. Nem a svédekből kerülnek ki általában a túlsúlyosabb gyerekek, hanem teljesen más nációkból. De azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy itt Svédországban annyira nyomasztó látni a rengeteg sportoló embert, hogyha valaki nem sportol, egy idő után nagyon rosszul érzi szerintem magát.
Kínos?
Igen. A svédek valahogy nem a meglehetősen zárkózottak, nem nehezen nyílnak meg. Az időjárásról bármikor lehet tök jókat velük beszélni, ugye, ami nem túl változatos errefelé, és a sportról. Ezt órák hosszat lehet majdnem bármilyen svédelén. Én a munkahelyemen tényleg azt tapasztaltam, hogy annyira magas százalékban sportolnak magas szinten emberek, hogyha te nem csinálod, akkor te tényleg egy ilyen rossz érzés lesz benned. Hát ez a norma, amit említettem. Az olyan fajta nyomás rajtad, ami kikényszerítődött ezáltal, hogy mindig találkozol velük.
Ez a csoportnyomás csak nem hülyeségekre nyomják őket, hanem pozitív dolgokra, legalábbis mi szerintünk pozitív dolgokra. Ugye?
Igen. Nekem volt olyan projektmenedzserem például, aki most tolta a maraton vekkát, ez a maraton hét, minden nap futott azon a héten egy maratont.
Ez mi? Ez valami svéd kihívás, valami tipikus svéd dolog?
Nem, ez csak ő kitalálta. Most ezen a héten pedig höjméter vekkát csinálja, az, ami azt jelenti, hogy emelkedés, tehát ez a high meter week, minden nap legalább 2000 méter emelkedést visz bele a visszafutásába. 55-57 éves.
Tehát akkor csinált egy 280-as hetet?
Igen.
És ez...
De ez teljesen normális, tehát hogy abnormális, de teljesen normális. Tehát ő ezzel nem egy ilyen hű, de nagyon fura gyerek vagy te, hanem én tudok mondani az előző munkahelyemről 40 embert legalább, aki mindig készül a maratonra.
40-et?
Igen, annyit legalább.
Ott a Stockholm maraton például várólistás azonnal betelik? Mekkora a mezőny?
Nem, mert azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb maraton Európában talán létszámát tekintve. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan indulhatnak azon. Van, azt hiszem, igen, most elmaradt, most volták át októberre. Szerintem nem telik be nagyon hirtelen, de rengeteg futóversenyt tudok neked mondani, amihez tényleg úgy kell leülni, hogy 12:00-kor nyitják, és 12:01-kor nincs. Tehát egy perc múlva nincs szabad hely. Ez, amit említettem, ez a svéd klasszikusoknak tagja, ez a Leading Europe-et, ez például tipikusan egy ilyen, hogy ott kell tényleg ülni és frissíteni, és viszont mondjuk az ország nagy, ugye, tehát a földrajzi, tehát tényleg óriási. Most voltunk síelni, úgyhogy a GPS-be beírtam a helynek a koordinátáit, és rámentem az autópályára, és annyit írt, hogy és 585 kilométer múlva forduljon balra.
Mi legyenes út vezet oda?
Aha. Nem, tovább kell, vagy tehát onnan még kellett menni egy kicsit, de tényleg 585 kilométer múlva forduljon balra. Le is fényképeztem, elküldtem a haveroknak, hogy...
De hogy sielsz? A legkisebb gyereked a 2 éves, azt mondtad?
1 éves, 4 éves és 8. Igen.
És akkor 1 éves ugye hátadra veszed, vagy nem síjjel?
Igen. Igen, ilyen túra hátizsákba beültetni. Hát az a legviccesebb, hogy a 7-8 éves, ő megy elől, off-piste, tényleg árkombókron, a középső 4 éves, őt pedig egy ilyen hámmal megy előttem, és hogyha rossz helyre menne, akkor húzom vissza, és engedem. Tehát igen.
Igen, mondjuk lehet, hogy jobb lenne, mondjuk több évvel később beszélgetnünk, több tapasztalatod van egy a tesi kapcsán, a gyerekek testnevelése kapcsán.
Igen, itt az elején még akkora nagy különbségek ebben a korban nem nagyon tudnak szerintem lenni, tehát ugye nem fognak olyan mély dolgokat tanulni, ahol szignifikáns különbségek lehetnének, szerintem. Ez az, amit mondtam, hogy nagyon érdekes a hozzáállásbeli különbségek, hogy nem arra próbálják őket terelni, hogy igen, nyerni kell, elsőnek kell lenni, hanem az, hogy érezd jól magad, legyél boldog, teljesedjél ki, és kiegyensúlyozott legyen.
És egyébként mondtad, hogy nem versenyeztetik őket, de tesztelik őket? Van bármiféle felmérés?
Ebben a korban még nem. Tehát kisebb korban azt hiszem, hogy talán ez megint ilyen 12 éves. Korig addig nem nagyon. Például a fociban úgy fociznak, különböző kupák vannak, hogyha egy csapat jobban elhúz a többiektől, akkor azzal dotálják a másik csapatot, hogy ott egy emberrel több lehet.
Tényleg?
És ez 12 éves korig ez így megy. Emiatt nem lesznek olyan nagy különbségek, illetve mindenki egyenlítődik.
Fiúk, lányok együtt tornáznak?
Igen, de nem egy helyen öltöznek.
Akkor ha össze lehet úgy foglalni, hogy mondjuk korszerűtlen dolgok helyett életszerű dolgokat tanítanak, mind fizikailag, mind szellemileg, és hogy ebből mondjuk a szellemi oktatás az egy viszonylag nagy újdonság. Tehát amikor konkrétan nem az, hogy a tanár két fizikai tevékenység között magyaráz valamit, hanem egy szellemi óra szentelődik a pulzusnak, a étkezésnek, a szabályoknak, ilyesmi?
Igen, ez szerintem egy elég jó kis összefoglalója annak, ami ahogy én látom legalábbis ezt az oktatást. Volt egy statisztika, amit így felírtam, ami tök érdekes volt, hogy azok az emberek például Svédországban, akik bármilyen klubnak tagjai, plusz edzőtermi bérlettel rendelkeznek, az 56% Svédországban. És az EU átlag 23. Tehát ebből szerintem nagyon látszik, hogy mennyivel aktívabb országról van szó, mint itt a többi európai átlagország. Svájc előzi meg egyedül Svédországot Európában, mondjuk nem Európai Uniós tag.
Akkor húzzák fölfelé az átlagot.
Elég rendesen, igen.
Jó. Hát
ez csak egy ilyen tök érdekesség, például most, hogy pappalédig vagyok, már harmadjára voltam, tehát elég hosszú időt nem dolgoztam ilyen szabadon, tehát háromszor fél évet, és rengeteget jártam konditerembe kicsi babával, mert például a konditeremekben van gyerekmegőrző, és akkor ott ugye mindig szólnak, hogyha a kicsi nem tudom, sírna ilyenek, és akkor mondják, hogy Dalma apukáját várják a gyerekmegőrzőhöz. De nem is ezt akartam mondani, mert ilyen teljesen fura órákba jártam oda, ugye munkaidőben, mint máshol dolgoztak, tehát ilyen 9 és mondjuk 11 óra fele, és ami nagyon nagy különbség volt a magyarországi edzőtermekkel ellentétben, hogy tele volt a szenior korosztály tagjaival a konditerem. Tehát ebben az időben rengetegen mennek le 60 és 70 felett is a konditerembe. Tehát, hogy sokkal hosszabb ideje maradnak aktívak. És olyan sportokat is csinálnak, ami egész egyszerűen szerintem bámulatos. Például ugye az ízületeket erősen megterhelő síelést, egy szlalom síelést. Nagyon sokszor látja azt az ember, hogy három generáció síel simán együtt. És ez így, hát ez nagyon jó.
Egyébként ennek tudod a gyökerét? Tehát, hogy mondtad, hogy a 30-es években volt ez a felmérés. Honnan jön ez a svédekben? Mert például a finneknél, ugye ott voltak a Kolmeinen fivérek, akik nagy futók voltak, ugye aztán a Nurmi, akkor van ez a híres, ez a Sisu, ugye ez az álhatatosság, rendíthetetlenségnek a eszménye. Annak idején kb. Olyan volt, mint Magyarországon, tehát hülyének nézték azt, aki fut és a testével foglalkozik, tehát hogy hirtelenkedésnek, kapkodásnak tartották, tudod, ez az úriember nem fut busz után típusú nézőpont volt. Tehát, hogy ez a svédeknél miből ered? Hogy kezdődött ez az egész szabadidősport, vagy ennek a szemlélet? Tudsz erre bármit? Nem muszáj?
Teóriám van. Földrajzi elhelyezkedés az nagyon sokat jelent. Itt ebben az országban, pont amiatt, hogy a klíma ilyen, itt mindenért sokat kell tenni, kaparni kell, és csinálni kell. Itt nem tudsz belekényelmesedni abba, hogy a tengerparton napozol, mert ilyen nem lesz, mint például egy mediterrán országban talán jobban van az, hogy elkényelmesedik az ember. Valahogy én azt érzem, hogy ezekben a skandináv országokban többet kell tenni azért, hogy egy normál komfort szintet valahogy elérjél, és ez nemzedikeken keresztül benne lehetett az emberekbe, és ez például manapság a sportban csúcsosodik ki. A mai korosztály például rengetegen futnak, és nagyon hosszú távokat, és rettentő magas kilométer számokat. Ez nem tudom, hogy hány edzése van egy embernek egy héten, tényleg mennyi kilométert fut. Meglehetősen magas színvonal atlétákat, megszégyenítő kilométereket kalapálnak össze, átlag multiban dolgozó emberek. És ez valahogy így, tudod, vonza az egyik a másikat, ellát, látod, hogy szerintük, hogy fú, lehet, mi ezt kipróbálom, én is megyek én is, és valahogy jobban összeverődnek az emberek. Mindemellett itt van egy nagyon magas szintű szociális háló, illetve anyagi biztonság, és az emberek rá is érnek egyébként ilyen dolgokat csinálni, maraton és ultratávokat futni, és azokra felkészülni, és időskorban is még van időket menni, hogy az ember csak úgy ámul és bámul. Ezt viszont az én meglátásom szerint azért tehetik, vagy teszik meg, mert nincsenek előttük akkora akadályok, amiket ne győzhettek volna le életükben. Tehát, hogy egy kicsit ilyen, ez az anyagi biztonság, ez könnyűséget is hoz magával, és ugye egy átlag ember miért teper és kapar, hogy legyen egy háza, legyen egy szép háza, legyen egy, nem tudom én, egy autója. És ez itt nagyon sokaknak adott. És kell valami olyan jellegű kihívás, amiben ők tényleg megtalálják magukat, és azt mondom, hogy na ezért viszont csak én. Nem az van, hogy az én vagyonomat hosszú generációkon keresztül örököltem, és azért vagyok egy ilyen áldott állapotban ilyen szempontból, hanem ezt most én egyedül fogom legyőzni, és legyűrni, és képes vagyok rá, megmutatom.
Meg az is lehet, hogy túl drága az alkohol. Már a lehető fizetéséből telik rá.
Az valóban drága.
És ezt sportba folytják, ezt a bánatukat, vagy a sport az alkoholuk?
Érdekes, mert például én is egy tök jó ipát iszok, de ez alkoholmentes ipa. Rengetegen, pont a szomszédom mesélte azt, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő üzletág az az alkoholmentes italoknak a szegmense a skandináv régióban, mert szeretnék élvezni a jó söröket, még akár jó borokat is. Amúgykor a boltban találkoztam, ezt én sem akartam elhinni, ezt is lefényképeztem, alkoholmentes ginnel.
Hát ennyi volt most a Büntetőkör Podcast testnevelésről szóló adássorozata. Folytatjuk, tartsatok velünk akkor is. Ha tetszett az adás és szeretnétek meghálálni, akkor azt a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek. Köszönjük!
A műsor a Béton partnere.